Szóval sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Hát nekem jutott az a feladat, de ez csak utólag derült ki, vagy az a megtiszteltetés, hogy anyák napi témából szolgáljak közöttetek. Amikor Pisti beosztotta azt, hogy ki mikor prédikál, akkor ez még nem derült ki. És hát tavaly is nekem jutott ez a feladat, de én nem számítottam rá. És hát egy picit szívtam a fogam miatta. Aztán ahogy készültem, egy olyan ige jött elém, amit hát szívesen hoztam ide, megfogott engem is, meg megdolgoztatott egy kicsit. Anyák napjával kapcsolatban annyit, hogy ugye ez nem egy keresztény ünnep. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy 1914-ben volt az, amikor a Wilson Egyesült Államoknak akkori elnöke egy amerikai hölgynek a kezdeményezésére ezt egy állami ünnepét tette. Aztán a világháború után, amikor véget ért, akkor elterjedt az egész nyugati kultúrkörbe. Elsősorban a virágárusoknak hála, tehát ők nagyon sokat tettek érte, és meg volt a jókuk. Na, annak ellenére, hogy ez nem egy keresztény ünnep, nem találjuk a Bibliában sem, és a keresztény hagyományban sem, tehát nagyon fiatal, úgymond az egyházon belül, mégis közel áll a szívünkhöz és okkal. Tehát van ennek oka. Egy elég fontos kérdésre mutat rá az életben. De az az ige, amit én hoztam mára, az egy kicsit kiterjeszti ezt a fókuszt. Nem csak az édesanyákra, hanem a szüleinkre. Azt szeretném, hogy keressétek meg a Bibliában a Mózes második könyvét, és annak is a 20. részét. Néhányan ebből már tudjátok, hogy ez a 10 parancsolat. És annak az 5. igéjéről szeretnék ma prédikálni, a szülők iránti tiszteletről. Tehát a Mózes második könyve 20. részének a 12. verse szól erről, de engedjétek meg, hogy hadd olvassam föl az egész 10 parancsolatot, hogy benne lássuk a kontextusában ezt. Tehát Mózes második könyve, 20. rész, 2. verstől. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltön szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnét, a fiakat is harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé. Imádkozzunk. Úr Jézus, itt vagyunk most előtted, és köszönjük azt, hogy már pusztán ez a nap, a vasárnap arra emlékeztet bennünket, hogy te föltámadtál, hogy élsz. Hogy átmentél a halálon, amit miattunk vettél magadra, és legyőzted azt, értünk. Köszönjük azt a reménységet, hogy ahogy itt a dicsőítésben a te lelked veled kapcsolt össze bennünket, hogy ugyanezt teszed az igével is. Szükségünk van rád, szükségünk van arra, hogy te szólalj meg belőle, és te ismersz mindannyiunkat, tudod, honnan jövünk, mivel küzdünk, milyen örökségünk van, hogy szól nekünk ez az ige ma. Kérünk, hogy tedd fontossá, érthetővé számunkra azt, ami személyesen nekünk fontos belőle. Nekem is szükségem van, Úr Jézus, a te kegyelmedre, ahogy ezt olvastam és készültem. Uram, én is sokat és sokszor vétkezem, Én is csak tanulok és formálódok, és köszönöm a Te a kegyelmedet, ami kíséri az életemet. És add, hogy ezt átéljük mindannyian. Amen. Na, mielőtt belevágnánk ebbe a parancsolatba, az ötödikbe, ami a szülőkről szól, a szülők tiszteletéről szól, szeretnék néhány kérdést fölvetni, illetve ilyen előzetes megfontolásokat fölvetni a számatokra, és hívni arra, hogy gondolkodjatok egy kicsit velem. Nem mindegyikre fogok választ adni, sőt, sok dolgra én nem fogok választ adni, de abban bízok, hogy elindultok, gondolkodtok, és hogy maga Isten fog válaszolni majd nektek, hogyha valóban kérdésé válik néhány dolog. Az egyik, az első dolog, mindjárt kezdhetnénk azzal, hogy aktuális ma ez? 10 parancsolat? És azon belül a mai témánk a szülők tisztelete? Tehát amikor az életünkről gondolkodunk, és arról, hogy mik azok mi az az iránytű, ami egy helyes irányt mutat, vagy mik azok az alapok, amire érdemes ráépíteni ma a 21. század elején egy mai embernek az életét, akkor egy ilyen prehistórikus szöveg a 21. század elején, ez egy megfelelő alap? Tényleg ezt meg kell fontolnunk? Komolyan kell vennünk? Nem túl nagy szakadék választja el a mát attól, amikor ezt Isten elmondta? Közel 3600 év. Tehát ez aktuális ez nekünk? Az életvitelünk és a kultúránk is nagyon nagyot változott, hatalmasat. Nem nagyon kívánjuk egymásnak a marháját, meg a szamarát. Sőt, nincsenek is marháink, meg szamaraink. Esetleg néha egymásra gondoljuk ezt így a családon belül, meg munkahelyen, de ugye általában nem kívánjuk el egymástól ugye a marháinkat, meg a szamarainkat. Szóval mennyire, mi köze van nekünk ehhez az egészhez? Ahogy készültem, azon gondolkodtam, hogy én egyáltalán mikor hallottam utoljára igéhirdetést a 10 parancsolatról. És nem tudom fölidézni. Nem sokat beszélünk erről ma az egyházban, nem sokat prédikálnak erről, mint hogyha kerülnénk ezt a témát, vajon miért? Én nem tudom rá választ, gondolkodtam rajta, tehát vannak olyan dolgok, én is igéhirdető vagyok, hogy kicsit vizsgálom magam ezen keresztül, de én nekem ez a megélésem. Nagyon régen hallottam bármit is a 10 parancsolattal kapcsolatban. Következő kérdés, hogy lélektanilag ez egy helyes dolog? Így közelíteni egy mai emberhez? Parancsolatokkal, meg tiltással? Tudjuk, hogy a tiltásnak egy, szóval, hogy micsoda hihetetlen nagy ereje van. Ugye van ez a klasszikus példa, hogyha sétáltok egy utcán, és ott van egy ilyen palánkerítés, senkinek az ég egyadt a világon föl nem tűnik, hogyha azon van egy luk. Senkinek. De én írok egy táblát, hogy ne kukucskálj be, és ezt fölé akasztom. Mi fog történni? Mi fog történni? Hát hosszú sorok fognak kinyúlni, ugye? Az emberek ott napokon keresztül elmentek, észre se vették, hogy itt van egy luk, bele se kukkantottak soha, de mielőtt valaki azt mondja, hogy nem szabad, ne nézz be, ne lesz be azon a lyukon, tuti, hogy bele fognak nézni. Az elsőnek még nehéz lesz, ott körülnéz, biztos lesz, hogy ki figyeli, ki nem, elmegy mellette, visszajön messziről megnézni, stb., de azt előbb-utóbb rátapad, igaz? És ahogy meglátják a többiek, hogy miért is csinálja, ott látják, hogy ne néz be, egyből tudják, hogy ide be kell nézni. Nem? Valahogy így működik az ember. Helyes dolog akkor, jó dolog ez pedagógiailag így közelíteni az emberhez, főleg a mai emberhez, akiknek nagyon nagy az autonómia igényünk. Nem annyira szeretjük a tekintélyeket csak úgy alapból elfogadni, és főleg nem szeretjük azt, hogyha megmondják nekünk, hogy mit csináljunk és mit ne csináljunk. Szóval bős dolog ez. És hát ezzel kapcsolatban szeretném az első ilyen megfontolásra szánt gondolatot így fölvetni, mielőtt belemennék a szülők tiszteletébe, hogy mit is jelent az a kifejezés az eredeti héber szövegben, amit találunk, amit parancsolatnak fordítanak le magyarra. A héberül ezt jól ismeritek, szerintem sokszor hallottátok, azt a szót találjuk, hogy Tóra. A Tóra szó maga az nem annyira törvényt jelentett az Ószövetség idejében, mikor ez keletkezett. Tehát egy olyan szabályt, amit valaki megalkotott, ahogy éppen kedve volt, és megtiltott valamit, amihez úgy volt kedve, és megengedett valamit, ami úgy volt kedve, hanem ez magyarra lefordítva valami olyasmit jelent, hogy útmutatás. A rabbik például, nekem számomra nagyon kedves ez a szóhasználat, úgy utalnak a 10 parancsolatra, hogy a 10 ige. Nem is úgy, hogy a 10 szabály, vagy a 10 törvény, vagy a 10 tiltás, vagy a 10 parancsolat, hanem a 10 ige. És hát ez egy fontos kérdés, hogy gondolkodjunk el rajta, hogy a 10 parancsolat, a Tóra, az útmutatás, amit Isten ebbe adott, ez a szabadságunktól megfosztó korlát, vagy a teljes élet kibontakoztatását segítő útmutatása a számunkra. Nem mindegy, hogy hogyan közelítünk rá. Például, amikor egy orvos azt mondja egy embernek, hogy igyon nagyon sok vizet, és lehetőleg ne igyon sósavat, egy keveset se. Akkor hogy közelítünk ehhez a nyilvánvaló felszólító módban megfogalmazott útmutatáshoz? Mint egy olyan parancsolat, ami valakit a tekintély elvűségén keresztül uralkodni akar rajtunk. Hát nem mondja már meg nekem, hogy sósavat igyak, vagy ne, ha nekem ahhoz van kedvem. Ugye? Hát nem, ő az egészségemet tartja szem előtt, és másik oldalt pedig védeni akarja az életemet, az egészségemet. Szóval ez a példa talán egy kicsit segít abban, hogy értsük, mit is jelent maga ez a Tóra szó, hogy útmutatás az életre, ami az élet kibontakozását és a védelmét szolgálja. Miért fontos tudatosítani magunkban ezt, hogy így kellene gondolkodnunk erről? Azért, mert hajlamosak vagyunk erre a 10 igére úgy nézni, mint ami kijelöli azt az utat, amin keresztül Isten számára kedvesekké válhatunk. De valójában ez nem azt az utat jelöli ki, ami alapján Isten számára kedvesekké válhatunk. Elkezdünk úgy gondolkodni, ha ezt gondoljuk, hogy bizonyítanunk kell Istennek is, embereknek is, hogy jó keresztények vagyunk, elfogadásra méltóak vagyunk, megszolgáljuk azt, hogy megáldjon bennünket, hogy foglalkozzon velünk, törődjön velünk, elfogadjon minket. De a szentség, amire hív bennünket a 10 parancsolat, az nem célja a keresztény életnek. A szentség az nem célja a keresztény életnek, hanem az egy következménye a Krisztus követésnek. És óriási a különbség a kettő között. A 10 ige nem azt mondja el, hogy mik a feltételei annak, hogy Isten számára elfogadhatóak legyünk, hanem azt mondja el, hogy mivel Isten elfogadott bennünket, ennek mik a következményei az életünkben. Óriási a különbség a kettő között. Hogy azt gondolom, hogy valamilyen mércének meg kell felelnem, mert különben nem vagyok elfogadható, vagy arra gondolok, hogy mivel elfogadtak, ez a kapcsolat, amiben benne élhetek kegyelemből, ez át fog engem alakítani, és meghív valamire. És ezek a következmények az életemben ki fognak bontakozni. Tehát, hogyha a hitünk nem arról szól, hogy kapcsolódunk egy valóságos személyhez, az élő Istenhez, és ez a kapcsolat formál bennünket, félre fogjuk érteni a 10 igét, a 10 parancsolatot, azt, amit ebben a 10 parancsolatban olvashatunk, ami a Tórának a szíve, és nem látjuk mindazt, ami elmondható, hogy a keresztény életben az, ami szép, ami szent, ami igazán értékes, az következmény, az válasz az életünkbe valamire, amit velünk tettek meg. És nem valami olyan, amit kitermeltünk azért, hogy bennünket elfogadjanak. Tehát valójában a 10 parancsolatban leírt dolgok, ezek válaszok arra, amit Isten velünk, bennünk és értünk tett. Az eredeti héber szövegben még az is egy érdekes dolog, hogy nyelvtanilag felszólító mód és kijelentő mód ugyanaz itt ezen a helyen. Nem tudom, más nyelvben is van-e ilyen. De magyarul például az, hogy a kijelentő mód az néha erősebb, mint egy felszólító mód, azt ismerjük. Például a gyerekünknek mondjuk, hogy gyere ide, ugye ez egy felszólítás, de azt mondom neki, hogy ide jössz, ez ugye kijelentő mód, de kicsit még erősebb, mint a felszólító mód, ugye? Tehát a magyar nyelv is ismeri, hogy ez a két dolog átfedésben van, de ami miatt én ezt most mondom, nem az, hogy ez még erősebb parancs, hanem hogy pont azt húzza alá, amiről az előbb beszéltem. Hogy a 10 parancsolatot úgy is lehetne fordítani, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgaság házából, ezért, mivel én vagyok a te Istened, ezért neked nem lesznek más isteneid. Te nem fogsz bálványokat készíteni. Te nem fogsz Isten nevével tiszteletlenül bánni. Te nem fogod az anyádat, apádat megvetni. Te nem fogsz paráználkodni, nem fogsz lopni, nem fogsz ölni, mert én vagyok a te Istened. És nem fogod kívánni azt, ami a másé. Tehát az eredeti szövegnek még a nyelvtana is utal arra, hogy itt egy kapcsolatból származó következményekről beszél ez a tíz ige. Isten önmagára mutat először. Van egy sorrend benne. Isten, Isten szabadítása és a tíz igében lévő viselkedési formáknak a megnevezése. Tehát Isten önmagával kezd, azt mondja, hogy én vagyok az Úr. Utána beszél arról, amit ő tett, a szabadításról. Én vagyok az Úr, aki kihoztalak téged az Egyiptomból, a szolgaság házából. És mivel én vagyok, neked vagyok, és ezt tettem veled, ezért te nem fogod tenni ezt, meg ezt, meg ezt, és tenni fogod ezt, meg ezt, meg ezt. Tehát ebben a hármasságban lehet jól érteni. Itt nekünk keresztényeknek meg kell azt értenünk, és azt hiszem, hogy nem erőszakoljuk meg itt az Ószövetséget, hiszen erről az Új Szövetség sok más helyen beszél, hogy ez a szabadítás előképe annak, amit Isten Krisztusban véghez vitt. Tehát amikor majd most a szülők tiszteletéről fog beszélni, nem fogunk tudni ehhez a parancshoz, ehhez az igéhez, ehhez az útmutatáshoz helyesen viszonyulni, ha kifelejtjük belőle az élő Istent. Az ő jelen valóságát az életünkbe. A hozzá való kapcsolódás nélkül nem működnek a parancsolatok. Nem szabad kifelejtenünk azt, amit ő értünk tett, a szabadítást. Hogy igenis, Jézus leválasztott bennünket a bűnről. A mai nap, a vasárnap erre emlékeztet bennünket, hogy az öt sebe, a halála, a szenvedése, az mind azért volt, hogy leválhassunk a bűnről, szabadok legyünk, kijöhessünk a szolgaság házából, a bűnnek a rabszolgaságából, és egy új életet élhessünk. Na ezen a két dolgon állva eljuthatunk helyesen oda, hogy akkor ez mit fog eredményezni az életünkben, hogy fogja azt megváltoztatni. Ezért beszél például az Ezékiel proféta könyve arról, hogy a törvényt Isten a szívünkbe írja. Enélkül a törvény csak egy dolgot tud tenni, kideríti rólunk azt, hogy hol vétünk, hol vagyunk bűnösök, mi az, amiben áthágjuk Isten akaratát, és ugye erről sokat beszél az Új Szövetség. De egyébként az életre vezető útmutatás lehet mindaz, amit olvasunk a tíz igében. És még egy dolog, így megfontolásként, hogy a szülők tisztelete, ez a negyedik parancsolat. Ugye azt mondják képletesen már rabbik kezdtek erről tanítani, és ezt átvette a keresztény teológia is, hogy két kőtáblára lett fölírva a tíz parancsolat. A zsidóság úgy gondolja, hogy öt az egyikre, öt a másikra. A legtöbb keresztény teológus azt mondja, hogy négy az egyikre, és hat a másikra. Mert ugye van az Istennel való kapcsolatot szabályzó parancsolatok az első kőtáblán. Ne legyen más Istened, ne készíts bálványszobrokat, tiszteld meg a szombatot, Isten nevét hiába neved föl. Ugye azt mondják keresztények, ez a negyedik, de a rabbik azt mondják, ez ötödik, a szülők tisztelete, az is ide tartozik. Igazából az Istennel való kapcsolatunkról szól. Mert hogy az Istent a szülők élik oda a gyerekeik elé először. A szüleiken keresztül kapcsolódnak az Istenhez. Ugye a lelki gondozása, a keresztény lélektan kiderítette ezt, és nagyon sok kutatás szól erről, hogy az Isten kép a gyermekekben a szüleikről alkotott kép alapján épül föl. Tehát van abban valami, hogy oda kéne tenni. De abban is, hogy ide kéne tenni, mert itt már emberekhez való kapcsolódásról van szó, a második kőtábláról. Én azt akarom csak kiemelni most itt ezen a ponton, hogy átmenetet képez a kettő között. A szülők tisztelete. Tehát az élő Istennel való helyes kapcsolatot összeköti az emberekkel való helyes kapcsolattal a szülők tisztelete. Ez úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet az, hogy helyesen kapcsolódjunk Istenhez, és helyesen kapcsolódjunk egymáshoz, ha nem tudunk helyesen kapcsolódni a szülőkhöz. Valahogy van egy átmenet a kettő között, ott van egy ilyen határőrként ez a parancsolat, az ötödik parancsolat. Ez az összekötő láncszem. Hiába akarok erőt meríteni Istennel való kapcsolatomból, hogy helyesen kapcsolódjak a társamhoz, a házastársamhoz, a gyermekeimhez, a barátaimhoz, a kollégáimhoz, a testvéreimhez. Hiába akarok erőt meríteni az Istennel való kapcsolatomból, hogyha nem tudok mindeközben helyesen kapcsolódni a szüleimhez. Valahol el fogok akadni. És ez ki fog hatni mind az Istennel való kapcsolatomra, mind az emberekkel való kapcsolatomra. Tehát ez ott van, ez az ige, mint egy összekötő láncszem. És hát erről az egészséges kapcsolatról, hogy mit is jelent egészségesen kapcsolódni a szülőkhöz, azt mondja Isten nagyon egyszerűen egy szót mond rá, hogy tiszteld. Így lehet helyesen kapcsolódni a a szüleinkhez, hogy tiszteljük őt. Amíg ezzel nem boldogulok, addig el fogok akadni a kapcsolataimban, még az Istennel való kapcsolataimban is. Mit jelent akkor ez az ötödik parancsolat? Tehát nézzük meg egy kicsit, mit jelent ez, hogy tiszteljük a szüleinket. És először engedjétek meg, hogy hadd mondjak néhány dolgot arról, hogy mit nem jelent. Azért beszélek mindjárt itt az elején arról, hogy például nem azt jelenti, hogy egy tekintélynek alá kell vetni a gyerekeknek magukat, és csak ennyi. Ez elsősorban nem is a gyerekeknek szól. Gyerekeknek is szól, de elsősorban nem ők a célközönség. Olyan embereknek szól, és olyan generációnak, akik tud készíteni báványszobrokat. Megvan már a tudása hozzá. Akinek van vagyona. Aki el tudja kívánni a másikét. Aki tud dolgozni a nyugalomnapon ahelyett, hogy megszentelné és Istennek szánná. Ez kikről szól? Melyik az a generáció? Akik már rendelkeznek önmagukkal. Ezek a felnőttek világát írja le a tíz parancsolat. Nem a gyerekekét. Érdekes, most reggel is, ahogy kiderült, hogy ez lesz az ige. Valaki mondta is, hogy ne, akkor most a gyerekeink megkapják az instrukciókat, hogy hogyan kéne viselkedni. Igen, ez szól a gyerekeknek. De elsősorban nekünk szól felnőtteknek. Nekünk, akiknek még mindig vannak szüleink, vagy ha már nincsenek, akkor is viszonyulunk valahogy hozzájuk a szívünkben. És elsősorban minket hív meg Isten arra, hogy gondolkodjunk el ezen. Tehát itt nem arról van szó, hogy a szülők tekintélye és fennhatósága ellen lázadó gyermekeket erőből Isten vissza akarja tolni. És eldönti ezt a feszültséget, és a szülők pártjára áll. Nem erről van szó. Mintha Isten a generációk között végül is preferálná a felnőttek világát a gyermekek világa helyett. A tíz parancsolat elsősorban nem a gyerekeket szólítja meg, hanem bennünket, felnőtteket, és rajtunk keresztül a gyermekeinket is, nyilvánvaló, és hogy Isten tőlük is vár valamit, az is nyilvánvaló, de nekünk számot kell vetnünk azzal, amit ez az ige mond. Aztán a másik, hogy sokszor a keresztjén, vagy az egyház történelm során ez az ige alapozta meg a tekintély tiszteletről szóló tanítást. Ugye szoktuk mondani a Biblia alapján azt, hogy minden tekintély Istentől származik, és ez így van. És hogy a tekintélyt tisztelni kell, ez is így van. De ez az ige nem arról szól elsősorban, hogy a tekintéllyel mit csinálsz, hanem hogy a szüleidhez hogy viszonyulsz. Ugyanis az ige arról is beszél nem egy helyen, hogy vannak olyan szituációk, amikor a tekintélynek alávetni magadat kritika nélküli engedelmesség az bűn. Az abcselben olvassuk például azt, hogy az abcsel 29, hogy hát kinek kell inkább engednünk, döntsétek el ti. Nem Istennek kéne inkább engedelmeskednünk, mint embereknek? Maga az Úr Jézus, Márk 3.31-ben, amikor a családja vissza akarja őt vonni, mert túlságosan is provokatív az, ahogy Jézus viselkedik és tanít, és azt akarják, hogy jönnek érte, hogy kivonják a forgalomból, maga Jézus eléggé a határára megy annak, ahogy mi úgy érezzük, hogy hát itt nem tartja tiszteletben az édesanyját. Ugye, hogy ki az én anyám, ki az én testvéreim? Azok, akik hallgatják az igét, és engedelmeskedni akarnak annak. Tehát itt nem arról van szó, hogy megtaláljuk az alapját annak, hogy kritika nélkül hogyan lehet az embereket ránevelni, ugye az alapegységnél, a családnál arra, hogy gondolkodás nélkül fogadj el bármilyen tekintélyt magad fölött, és engedelmeskedj bárkinek bármiben, aki valamilyen tekintélyt kapott. Nem. Szükség van a kritikus gondolkodásra. Igen, fontos a tekintélyek tisztelete, elismerése a megfelelő helyen, de ez az ige elsősorban nem erről szól. Nem ezt akarta megalapozni. Az egyház sokáig élt ebből, és húzott hasznot, és uralkodott mások fölött, hogy ugye a püspökök, a papok, stb. Azok mindig atyák voltak, atyáskodtak a nép fölött, és ezt a fajta tekintélyt használták arra, hogy uralkodjanak az emberek lelkiismeretén. Ez az ige nem erre hív. Nem ezt legalizálja. Más dolgot akar a számunkra érthetővé és fontossá tenni. Tehát mit jelent? Szeretnék először egy olyan magyarul elég csúnya, magyartalan tőmondatot mondani, ami szerintem leírja például, amin először el kell gondolkodnunk. Ez így hangzik, hogy én a szüleim vagyok. Ez nyelvtanilag nem teljesen helyes, de tudjuk, hogy igaz. Hogy én a szüleim vagyok. Mivel belőlük lettem, magamban hordozom őket. Ez nem lehet másképp. Belőlük lett az én életem. Magamban hordozom őket. Megkaptam a genetikai állományukat, bennem van a múltjuk, akár tisztában vagyok vele, akár nem. A neveltetésüket is átörökítették, az értékrendjüket is megkaptam. Senkinek az élete nem indul előzmények nélkül. Bekapcsolódtunk egy olyan érdekes családtörténetbe, ami már szólt valamiről, mielőtt mi megérkeztünk volna. Minket két embernek a közössége hívott be az életbe. És ennek a két embernek a közössége bennünk van. Akár tudatosul, akár nem. Akár ezt örömmel fogadjuk el, akár ahogy erről beszélek most, valakiben ott berzenkedik, hogy hát én nem kívántam ezt az életet ajándékba kapni, főleg nem azt az örökséget, amit megkaptam. Teljesen mindegy, rajtuk keresztül bekapcsolódtunk a generációknak egy egész folyamatába, akik a hátunk mögött vannak, és mi is adjuk tovább ezt egyébként a gyermekeinknek. Tehát amikor azt mondja Isten, hogy tiszteld a szüleidet, akkor egy picit arról is beszél, hogy önmagadban egy részt fogsz tisztelni, vagy megvetni. Attól függően, hogy tudsz ez az egészhez viszonyulni. Amit lehet jó megismernünk, tiszteletben tartanunk, megbecsülnünk, vagy feldolgoznunk, abból, amit örököltünk és kaptunk. Persze sokaknak az, amiről most beszélek, ilyen ambivalens érzelmeket is kelthet. Én ilyen szempontból nem ismerlek sokatokat, de sokféle örökséget kaphatunk. Ugye lehetnek fájó emlékek is bennünk a gyermekkorunkból, arról az örökségről, amit a szüleinktől kaptunk. A figyelem hiányát, a szeretet hiányát, a törődés hiányát, sőt, még durvább dolgokat is lehet tapasztalni. Ugye éppen most volt egy hír, hogy Amerikába elkaptak 3 férfit, és hát az egyiket vádolják azzal, hogy 14 évesen rabolt el lányokat, és 10 évig tartott a rabságban. Közülük az egyik állítólag 4-szer is elvetélt, megerőszakolta, éheztette és bántalmazta őket. Ilyen is van. Ha egy ilyen kapcsolatban megszületik egy gyermek, és azt hallja, hogy tiszteld apádat, tiszteld anyádat, neki ez mit fog jelenteni? Miért? Milyen alapon? Mire föl? De neki is meg kell azt értenie, és föl kell dolgoznia, hogy bizony az életet kapta olyan körülmények között, amilyen körülmények között. Megkapott egy örökséget, nem tudja meg nem történté tenni, és ezzel valamilyen kapcsolatot ki kell alakítania ahhoz, hogy egyébként ő esetleg változtatni tudjon. Sokan vannak, akik talán inkább azt mondanák, hogy én nem akartam, nem kértem. Nekik talán még fontosabb földolgozni azt, hogy miről szól ez az 5. parancsolat. Ha ebbe belegondoltok, hogy a szüleim én vagyok, hogy tőlük jön az élet, hogy megkaptam a génállományukat, a személyiségük a lenyomatát rajta hagyta az enyémen, egy csomó szokást, csomó értéket, stb. Kaptam, és én ezzel csak elutasítással, haraggal, megvetéssel és gyűlölettel tudok e felé fordulni, és hát ugye itt vannak enyhébb és nagyon durva fokozatok, tehát mindenki azt vegye le magának a polcról, ami most itt kell, és az vége az elutasítás a szüleimmel szemben, akkor ez azt jelenti, hogy te nem tudod elfogadni önmagadban azt, ami benned a szüleidről szól. Magadat utasítod el, magadat veted meg, magadat gyűlölöd, és nagyon érdekes, hogy a lélektan le is írja, hogy azok az emberek, akik a szüleikkel ilyen viszonyban vannak, egy önpusztító életet élnek. Identitászavaruk van, gyökértelenek. Nem tudják önmagukat meghatározni, és abból építkezni. Igen, nem kérdezte lehet senki, hogy akarok-e élni, és főleg akarom-e ajándékba kapni az életet egy csomó olyan embertől, vagy két olyan embertől, akiket nem tudok tisztelni, úgy érzem. De ha valaki ilyenekkel küzd, fontos azt tudatosítani magadban, hogy igen, de itt vagy. Jelen vagy, megkaptad az életet, tiéd az örökség. Mit fogsz vele kezdeni? Gyűlölettel fogsz reagálni, megvetéssel, tiszteletlenséggel, lenézéssel, keserűséggel egy életen át? Akkor ez lesz a viszonyulásod ahhoz, aki te vagy a szüleid miatt. Vagy tudod tisztelni azt az Isten mögötte, aki az életet adta, még rajtuk keresztül is. Tudsz kapcsolódni ahhoz, amit te kaptál, hogy aztán átformálhasd. Hogy megváltoztathasd. Hogy meghaladhasd. De azt mondja Isten, hogy ahhoz, hogy valaki gyógyuljon, az úgy kezdődik először, hogy tiszteld. Érdekes, hogy nem azt mondja, hogy szeresd. Nem azt mondta, hogy feltétlen engedelmeskedj mindenben. Annyit mondott csak, hogy alakíts ki egy helyes viszonyt, tiszteld. Mert a szüleid, az te vagy. Ha elfogadod, akkor tudod meghaladni, akkor tudsz hozzá kapcsolódni, akkor tudsz változtatni, fejlődni és növekedni. Akiknek pedig ez egy jó emlék, örömmel gondolnak vissza rá. Minket is arra hív, hogy tudatosítsuk néha magunkban azt, hogy mi a szüleink is vagyunk. Hogy kaptunk valamit. Hogy ne csak arra nézzünk, hogy mit értünk el a saját erőnkből, hanem adjunk hálát érte, és nézzünk rá úgy egy kicsit, ahogy kell, tiszteld apádat és anyádat, hogy önmagadat is tisztelhesd, és egészségesen viszonyulhass az élethez és a saját formálódásodhoz. Aztán a második dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy miért is fontos ez, mert a szüleink mindent nekünk adtak. Mindent nekünk adtak. Tehát ez egy elég fontos dolog, hogy nem csak az életet kaptuk, mint egy üres fehér lapot, amire azt írtunk már mi, amit mi akartunk. Nem. Szüleink mindent nekünk adtak. Mondtam, a génállományukat, a bőrszínüket, a kultúrájukat, az értékrendjüket. Egy csomó dolgot adtak nekünk, még a személyiségük is, hogyha miénk nem ugyanaz, mint az övék, de még a személyiségük is lenyomatot hagy a miénken. Mindenünket odaadták, ráadásul azt is, amit még annó ők kaptak az ő szüleiktől. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ezzel is szembesüljünk egy kicsit, hogy a személyiségünknek a részévé vált, az életünk részévé vált az, ami a szüleinktől érkezik. Megkaptuk a félelmeiket, a hibáikat, a jellemüknek az erejét vagy a gyengeségeit. Megkaptuk talán néhányan az IQ-jukat, ez vagy jó hír, vagy rossz. A tehetségüket, ez is vagy jó hír, vagy rossz, vagy segít, vagy nem. A műveltségüket. Mindenüket, amiük volt, és akiké ők lettek, onnan kezdve, hogy az őszüleiktől ők kapták meg az életüket. Ezt mind megkaptuk. És csak akkor tudunk ezzel az örökséggel mit kezdeni, hogyha ez az örökséghez tudunk kapcsolódni. Ha tiszteljük, hogy ez ott van bennünk, és ezen keresztül tiszteljük a szüleinket, akkor tudunk. Akár rossznak tartjuk, akár jónak, akár büszkék vagyunk rá, akár szégyeljük magunkat miatta, akár fájdalom, akár boldogság tölt el minket ezzel kapcsolatban. Ha eljutok oda, hogy tiszteljem a szüleimet, mert tőlük kaptam egy csomó dolgot, akkor tudok kapcsolódni az örökségemhez, és akkor tudom formálni azt, és meg tudom haladni, tudok fejlődni, és már egy más tudok hátrahagyni. Akiben megvetés van, frusztráció van, hálátlanság van, sőt, harag és gyűlölet van, az csak tovább tudja rombolni önmagát. Nem az van, hogy ezen a ponton a család történet az megváltozik, hanem folytatja ugyanazt a trendet, amit a szülei adtak neki. Tehát tiszteld a szüleidet, ezen keresztül Istent, mert így van esélyed változni. Fogadd el az örökségedet, ismerd meg, aztán halad meg, dolgozd föl, és legyél jobb, legyél több, de tiszteld a szüleidet. Aki ad, ugye ez a másik, amit nehéz esetleg elfogadni, azt tisztelni kell, ez egy olyan törvényszerűség, amit nehéz kikerülni az életbe. Persze ezt könnyű megélni annak, aki szép dolgokat kapott, jó dolgokat kapott, jó örökséget kapott, annak ezt könnyű hallani, és azt mondani, hogy igen. Aki fájdalmasakat, annak nehezebb, és nyilvánvaló, hogy neki nehéz ezt elfogadni, de aki ad, azt tisztelni kell, mert főleg ezen az adáson keresztül Istenhez kerülünk közelebb. Tehát a kiinduló pontom, ahonnan az én életem változhat, az az, amit én kaptam. ha én azt megtagadom, ha én azt nem ismerem el, ha én azt megvetem, nincs honnan elindulnom. Olyan nincs, hogy egy ember a semmiből belépett az életbe. Az életedet kaptad, két ember közösségéből lettél te, és éppen ezért nagyon fontos ezzel az egésszel szembenézni, és lehet, hogy ez a tisztelet azt jelenti némelyeknek, hogy el kellene jutnom oda, hogy dolgozzak azzal az örökséggel, amit kaptam, és el kellene jutnom oda, hogy megbocsássak és szeressek. És nekem ezt jelenti a tisztelet. Valaki más meg azt kell, hogy jelentse, hogy el kell jutnom oda, hogy ránézzek, hogy milyen nagy ajándékot kaptam, újra és újra emlékezzek erre, megbecsüljem, építsek rá, adjak érte hálát, és becsüljem meg. Mind a kettő ott indul, hogy tiszteld, fogadd el, szembesülj azzal, hogy nem a semmiből lettél, ott van valami, ami a szüleidtől jött. Ha valaki ezt nem tudja megtenni azért, mert negatív élményei vannak, igazság szerint a fogja lesz a múltjának. Fogságba esik, és azt fogja gyötörni. És ugyanazt fogja továbbadni. Nem fog megtörni az életében. Tehát amikor azt mondja itt az ige, és meghív minket Isten, hogy mivel én az Úr vagyok a te Istened, rám nézz először. És én megtaláltalak téged, tettem érted valamit. És ez a valami, ez a szabadítás. Ezért most te képes vagy arra, hogy tiszteld a szüleidet. Van, akinek könnyű, van, akinek nehéz. De ezért te képes vagy. És ha tudod ezt az egy dolgot megtenni, hogy tisztelettel fordulni feléjük, akkor képes leszel növekedni. És ha fájdalmas a múltad, akkor meghaladni azt a traumát, amit ez neked jelent, és mást hagyni örökül. De ha elvileg te Istennel jársz, hozzákapcsolódsz, azt mondod, hogy megszabadított az Úr, de mégis tovább haragszol, és gyűlölöd azt a múltat, amit örökségül kaptál, csapdába fogsz esni. Nem lesz kivezető út belőle. De meg tudod haladni ezen a ponton, hogyha el tudod fogadni, meg tudsz bocsátani, és tudsz szeretni, és így elindulni. Az eredeti héber szónak a jelentése a tiszteletre, az a súllyal van kapcsolatban. Valahogy úgy fordíthatnám le ezt így magunknak, hogy hagyd meg a súlyát a szüleidnek. Vagy értékeld a súlyát a szüleidnek. Tehát komolyan venni, és nem könnyelműen lebecsülni őket. Ez van mögötte. Általában minden generációnak megvan az a tendenciája, meg az a késztetése, hogy az előtte járó idősebb generációt egy picit lesajnálja, lenézze. Én például látom ezt, biztos gyerekként én is átéltem, arra annyira nem emlékszem, de most látom szemtől szembe, tehát nem gondolom, hogy jobb lennék, de látom az én gyerekeimen, hogy milyen reakciókat szül bennük az, hogy az idősebb generáció az bizonyos dolgokban megáll. Ez jellemző rájuk. Megáll, mert más dolga van. Megáll, mert egy nagyon fontos folyamat zajlik bennük, majd mindjárt beszélek rá, hogy mi az, és például nem tud a technológiai fejlődéssel együtt haladni. És nem tudja, hogy mi az, hogy wifi, meg hogy mi az, hogy a Facebookon a, mit tudom én, hol kell megosztani, hogy ne a faladon legyen, hanem privátban legyen, és egy csomó dolgot nem tud, amit egy analfabéta, és akkor azt hiszi valaki, aki mondjuk mindezt tudja, hogy ő ettől több. Pedig nem. Pedig nem több, csak más. Ez egy másfajta kihívás. Az, amit itt az ige mond, hogy ne felejtsük el ilyen helyzetekbe, és a mi generációnak ugyanis ugyanígy megvan, hogy a mi szüleink nem tudják, mit jelent ma küzdeni az élet frontján. Hogy ő nekik a kommunizmus alatt csak 8 órát kellett dolgozni, nem többet. És állt az állam a hiteleiket, fizette a kamatait, igaz, hogy tönkrement az egész ország, de nekik nagyon könnyű volt, mi hozzánk képest. Nem tudják már, hogy miről szól az élet. Amikor elkezdünk ilyen tendenciákat magunkban megengedni, ez az, amire azt mondja, hogy ne, kezeld a súlyán őket. Add meg a tiszteletet. Ismerd föl, hogy mekkora súlya van az életükben több dolognak. És egyébként egy idős azért állt meg, mert egy más feladata van, egy más élet feladata van az életének az utolsó szakaszában. Egy nagyon-nagyon szép folyamat zajlik egy idős ember életében a végén, már amelyikében, hát nyilvánvalóan nem mindenki képes erre, mert az előző élete is szólt valamiről, meghatározza ezt, de normál esetben egy nagyon szép folyamat zajlik. Mindaz, amit megtanult, mindaz, amit megtapasztalt, mindaz, amit átélt, integrálódik benne, és fókuszálódik. Egy idős ember egyre inkább kifelé néz, egyre inkább hátrafelé néz, hogy földolgozza és önmagában integrálja mindazt, ami történt vele, és egyre inkább fölfelé néz. Kilépni készül. És az is egy nagy mutatvány egyébként, hogy hogy megy el egy ember. A Biblia használ ilyen kifejezéseket, hogy valaki az élettel betelve távozik. Ugye emlékeztek rá sokszor. Ez egy nagyon szép folyamat egy idős ember életébe. Neki már nem olyan fontos, hogy a Facebookon az üzenetek hol jelennek meg, az üzenőfalon vagy privátban. És lehet, hogy elszúrja. De annak a jelentősége, ami benne zajlik, elhiszed, hogy tonnákkal több súlyt nyom, mint hogy tudja valaki kezelni a Facebookot, az internetet vagy a számítógépet. Vagy hogy tisztában van-e azzal, hogy a jelen gazdasági folyamatok miben másak, mint a kommunizmus alatt voltak. Sokkal többet nyom a súlyban. Azt mondja itt az ige, hogy tiszteld a szüleidet, kezeld a súlyán az életüket, a jelenlétüket a te életedben. Ezeket az idős embereket, akik a szüleink lehetnek a mi generációinknak, hogyha ezt a folyamatot, amiről az előbb beszéltem, úgy csinálják végig, ahogy ezt Isten elképzelte, hogy integrálódjon bennük, minden összeálljon bennük, és fölkészüljenek egy nagy határátlépésre. Akik ezen dolgoznak, azokat az embereket egy különleges atmoszféra veszi körül. Nem tudom, hogy láttatok-e ilyen időseket. Ez az, amit mi talán úgy fogalmazunk meg sokszor, hogy bölcsesség. Hogy nagyon világos, hogy mi a lényeg és mi a mellékes. Hogy az életből mi volt a fontos, és mi az, ami kevésbé. Ők már meg tudják tenni, hogy visszanézzenek rá, ugye? És az életet előre éljük, előre felé éljük, de visszanézve értjük meg. Tehát ezért bölcsebbek. Ők már ebben az elhívásban vannak benne. Szóval nagy súlya van a szülőknek az életünkben. Ha valaki gyermekként hallja ezt, vedd komolyan a szüleidet, tiszteld. Nagyon fontos dolgokat kaptál tőlük, és szükséged van, hogy rá tudjál állni, és azon állva tudjál építkezni. De minket felnőtteket hív a 10 parancsot elsősorban arra, hogy tiszteljük a szüleinket. És ugye a szülők tisztelete az nem egy könnyű dolog ebből a szempontból, ez azt is jelenti, hogy gondoskodj róluk. A Márk 7.8.13-ban az Úr Jézus beszél erről, hogy az ő generációja mennyire nehezen boldogult ezzel. Azt mondja, hogy ti az emberi hagyományok miatt készek vagytok Isten parancsolatát megváltoztatni, mert hogy gondoskodni kéne a szüleitekről, de azt mondjátok, hogy hát az a gyülekezeti tized, amiből én most neked adhatnék, és azért inkább nem adtok neki, akkor azt mondjátok, hogy minden rendben van. Ja, ha az a egyház, ez a gyülekezeti, akkor nem kell odaadni. Jézus azt mondja, hogy ez nem így van. Ez egy olyan kikerülése valamilyen nagyon fontos dolognak, ami Istennek abszolút nem tetszik. Ott van a szülőkről való gondoskodás is végül, a szülők tiszteletébe, és az azért nehéz ennek a generációjának, mert egyébként ennek a generációnak a gyermekei mennek férjhez. Nem is kérdezem, melyikbe kerül majd egy esküvő. Elég lesz, hogy megtudnom, hogy eljön az ideje. Sok pénzbe kerül. Tanulnak a gyerekei, egyetemre mennek, vagy már ők is gyermekeket nevelnek, és nekünk is unokáink vannak, és mindenhol helyt kell állni, és bejön az is, hogy már a szüleinkre is oda kell figyelni. Nem egy könnyű dolog. De Isten azt mondja, hogy én vagyok az Istened. Én szabadítottalak meg. Tehát te képes vagy. Vedd figyelembe. Ez az én tervem. És ez rád is hatni fog. Vissza fog rád hatni. Tehát ez egy jelentőség teljes dolog mindenki életében, minden generáció életében. Hadd fejezzem be azzal a kérdéssel, hogy te melyik oldalon állsz? Akiknek vagy akikről? Szól ez a parancsolat, hogy tiszteld apádat és anyádat. Közülünk sokan mind a kettőben érintettek. Még élnek a szüleink, tisztelnünk kell őket, de már nem a fennhatóságuk alatt élünk. Lehet, hogy mind a két oldalon meg vagyunk szólítva, és hát érdemes elgondolkodni rajta, hogy kiknek vagyunk inkább az adósai, azoknak, akiket nekem tisztelnem kellene, vagy azoknak, akiknek miattam nehéz ez a parancsolat, hogy tiszteld apádat és anyádat. Mert ez meghív egy olyan életvitelre is, ami ne egy kemény küzdelmet jelentsen a gyerekemnek, hogy egyszer, mikor már belép a felnőtt világba, és az örökségére rá kell állni, és arra támaszkodni kell, és abból építkezni kell, akkor azt mondja, hogy ennek nagy részét számomra tisztelet az jelenti, hogy megbocsátom, és megpróbálok kinőni belőle. Inkább jelenthesse azt neki, hogy hálát adok érte, mert ez egy nagy érték, és erre építkezve tovább épül valami olyan az életemben, amit majd én is hátrahagyhatok a gyermekeimnek. Mi az, amire téged hív meg jobban? Ehhez a parancsolathoz kapcsolódik egy ígéret, méghozzá az, hogy hosszú életig élhess azon a földön, amit én adok neked. Nekünk talán ezt úgy kéne lefordítani, hogy ahhoz, hogy teljes, tartalmas, igazi életet élhess, amiben nincs, nem hiányzik se a küzdelem, se a kudarc, se a fájdalom, de visszanézve azt mondod, hogy ez egy igazi, valódi, értékes élet volt, azt mondja Isten, hogy tiszteld apádat és anyádat. Ez a feltétele, hogy ilyen életet élhess. És ne felejtsük el ezt a sorrendet, amit többször elmondtam, hogy ez nem egy parancs, ami ott lebeg a fejünk fölött és fenyeget minket. Hanem ez ott indul, hogy Isten azt mondja, hogy én bemutatkozok neked, Tamás, én egy atya vagyok. Így kerestelek meg, így szerettelek, így kapcsoltalak önmagamhoz. Én vagyok a te Istened. Tettem érted valamit. És folyamatosan teszek benned több dolgot. Aktívan vagyok jelen az életedbe, én vagyok az erőforrás a számodra. Ezért tiszteld a szüleidet. Most arra kérlek benneteket, hogy egy picit legyünk csöndbe, hajtsuk le a fejünket, és gondoljatok a szüleitekre. Gyerekek, ti is megtehetitek. És próbáljunk meg oda eljutni, főleg azok, akiknek ez nehéz, hogy tudjátok azt kimondani, hogy köszönöm Uram a szüleimet, és téged tisztellek bennük. Akiknek pedig olyan örökségük van, hogy ritkán nézünk rá a súlyára, olyan természetesnek vesszük, de van miért hálát adni, akkor köszönd meg most ezt, és valamikor találd meg a módját, hogy ezt elmondhassd a szüleidnek is. De most hajtsuk le a fejünket, egy kicsit legyünk csöndbe egy Isten előtt, és próbáljuk a szüleinkre gondolni, és vagy hálát adni, vagy elfogadni a meghívást Istentől arra, hogy dolgozzunk azon, hogy eljuthassunk a tiszteletükig, hogyha ez gondot okoz. De nézzünk vele szembe, induljunk el Isten felé ezen a kérdésen keresztül is, vagy adjunk neki hálát örömmel, hogyha van miért. És én majd befejezem egy hangos imádsággal. Édesatyám, köszönjük neked ezt a 10 igét, és benne azt, amiről ma szó volt. Köszönjük azt, hogy te vagy nekünk. Ugye elsősorban önmagadhoz hívsz bennünket, aztán arra mutatsz rá, amit értünk bennünk, teszel a szabadításra. Ami a kereszten megtörtént, és ami folyamatosan valósággá válik az életünkben most a jelenben. És köszönjük, hogy erre nézve mondod azt, hogy szabadságunk van. Másképp járni, másképp élni, mint ahogy mielőtt téged megismertünk, vagy mint ahogy sok ember a világban kénytelen nélküled élni és járni. Köszönjük, hogy te vagy a garanciája annak, hogy tudjuk tisztelni a szüleinket, akármilyen örökség is az, ami ott maradt a kezünkbe. Úr Jézus, te látod azt, hogy ez hányunknak jelent esetleg fájdalmas dolgokat, és kik azok, akik úgy vagyunk itt, hogy alapvetően hálát tudunk adni neked a szüleinkért. És segíts nekünk, hogy mindannyian tudjunk eljutni oda, hogy tiszteljük őket, ahogy ezt te kéred, és rajta keresztül téged tiszteljünk meg. Köszönjük azt, hogy behívtál az életbe bennünket, köszönjük, hogy nem a semmiből kellett építkeznünk. Akiknek, Uram, ez hátrány, adj erőt, hogy tudják elfogadni ezt a múltat, nem úgy, mint az ő jövőjüket, hanem olyan dolgot, mint ami megtörtént. Tudják megbocsátani, amit kell, és tudjanak szeretni, és így megszabadulni, kikerülni a csapdából, amibe kerülhetnek enélkül. Nekünk pedig úgyis, akik hálát adhatunk a szüleinkért, add, hogy tudjunk többször megemlékezni arról, hogy mit kaptunk bennük tőled. Add, hogy tudjuk a súlyán kezelni ezt az ajándékot. És ezen keresztül is téged szeretni, téged tisztelni. Köszönjük a kegyelmedet, ami kíséri az életünket, az erőt, amit tőled kapunk. A világosságot, ami mentén láthatjuk a valóságot körülöttünk úgy, ahogy te akarod, hogy lássuk. Jó, hogy velünk vagy. Amen.